A kis Rákel mindebből egyáltalában semmit sem értett. Jákob nyakában csüngött és sírt: adj nékem magzatokat, mert ha nem, meghalok. Ő így válaszolt: kedves galambom, mire való ez? Türelmetlenséged némileg férjedet is türelmetlenné teszi, és nem gondoltam volna, hogy valaha is efféle érzést támadjon szívemben ellened. Igazán nincs értelme, hogy kérésekkel és könnyekkel csimpaszkodsz rajtam. Avagy Isten vagyok én, aki megtagadta tőled a méhnek gyümölcsét. Istenre hárította a felelősséget, és ebben jelezte, hogy ő rajta nem múlik, és hogy őt, amiként bebizonyosodott, különben sem terheli hiba, mert Leában termékeny volt. Ám az ifjabbat Istenhez utasítani egyenlő volt abban a megállapítással, hogy a hiba az övé. És éppen ebben nyilatkozott meg Jákob türelmetlensége, valamint hangjának remegésében. Természetszerűen ingerült volt, mert Rákel balgán cselekedett, amikor olyasmit kért tőle, amit ő maga is sóvárogva kívánt, anélkül, hogy a maga részéről csalódott reménysége miatt asszonyának szemrehányást tett volna. Ám szegénykének sokat el kellett nézni bánatában, mert ha terméketlen marad, az nagy bajt jelent számára. Rákel maga volt a barátságosság, de hogy nénjét ne irigyelje, az meghaladta az asszonyi természetet, és az irigység olyan érzelemvegyülék, amelyben a csodálaton kívül sajnos még más is előfordul, és ekképp a visszahatás a másik fél részéről szintén nem lehet a legjobb. Ez alá kellett, hogy ássa a testvéri viszonyt, és valóban már meg is kezdte munkáját. Az anyává lett Lea helyzete a világ szemében annyira felette állt a magtalan asszonytársénak, aki még mindig leányként járt-kelt, hogy csak nem képmutatónak kellett volna lennie, hogy valóságos méltósága tudatának minden jelét száműzze magatartásából. A szokásmondás szerint bármilyen együgyűen hangzik is, a gyermekekkel megáldott asszony volt a szeretet, a magtalan pedig röviden a gyűlöletes. Szörnyű szólás Rákel fülében. Szörnyű, mert egyáltalában nem illett az ő esetére, és mi sem volt ennél fogva emberibb, mint hogy nem elégedett meg a némaságban tartott igazsággal, hanem hangosan ki kellett azt mondania. Így történt, sajnos. Sápadtan és villámló szemmel hivatkozott Jákobnak sohasem titkolt előszeretetére iránta és gyakrabbi éjszakai látogatásaira, ami ismét Lea sebezhető pontja lévén érintésére csak egy válvonogató választ adott: mi hasznod belőle? És a barátságnak vége volt. Szorongó érzéssel állt Jákob közöttük. Lábán tekintete is sötét volt. Jól lehet, elégedetten látta, hogy gyermeke, akit Jákob vissza akart utasítani, most így nagy tisztességben állt. De másfelől fájt a szíve Rákelért, és azon kívül pénze zacskóját is kezdte félteni. A törvényhozó fölvésette, hogyha egy asszony gyermektelen marad, az após vissza kell, hogy fizesse vételárát, mert az ilyen házasság elhibázott. Lábán remélette ugyan, hogy Jákob nem tud erről, de bármikor megtudhatja. S egy szép napon, ha már semmi reménye sem lehet Rákelnak, arra kerület a sor, hogy Lábánnak vagy fiainak készpénzben kell kártalanítani Jákobot szolgálata 7 esztendejéért, és a férfiúnak ez megfeküdte a gyomrát. Ezért, amikor Lea a házasság 3. évében nehézkes lett, Lévi fiú volt az, aki ekkor hírt adott magáról, Rákel részéről azonban semmi sem történt. Lábán volt az első, aki célzást tett rá, hogy itt segítségre van szükség, és aki követelte, hogy intézkedés történjék, és Bilha nevét hozta szóba, kívánván, hogy Jákob háljon vele, és a lány szüljön Rákel ölén. Tévedés volna azt hinni, hogy maga Rákel vetette föl, vagy különösképp pártolta ezt a különben kézenfekvő gondolatot. Az érzelmek, melyekkel fogadta, nagyon is megoszlók voltak. Sem, hogy többet tehetett volna érdekében, mint hogy tűrte. de valahogy nagyon meghitt és szíves viszonyban állt szolgálójával, Bilhával, ebből a kedves teremtéssel, akinek vájai előtt később Leának teljesen vissza kellett vonulnia. És vágyakozása az anyai méltóság után erősebb volt a természetes gátlásoknál is, amelyek akadályozták, hogy maga tegye meg azt, amit egykor a kemény szívű atya tett, hogy rokon férjéhez éjszakai helyettest vezessem. Tulajdonképpen megfordítva történt. Jákobot vezette be kézenfogva Bilhához, a kicsikét, aki boldog zavarában azt se tudta, hol áll a feje, és szükségen felül illatozott, előbb testvériesen megcsókolvás így szólva hozzá: ha már meg kell lenni, szívecském, akkor te vagy az én választottam, légy ezerszeres anya. Ez a túlzó jókívánság csak olyan értelmű üdvözlő szólásmód volt, hogy Bilha legyen termékeny úrnője helyett, és a gyermek ezt haladéktalanul meg is tette. Sikerét adta hírül magzata anyjának, hogy ezt hírül adhassa az atyának, a szülőknek. Hasának nagysága a következő hónapokban csak kevéssel maradt mögötte Lea életterhének, és Rákhel, aki ezekben az időkben tele volt gyöngétséggel Bilha iránt, és gyakran simogatta hasát és helyezte fülét domborulatára, mindenki szeméből kiolvashatta a tiszteletet, melyet áldozatának eredménye szerzett neki. Szegény Rákhel, vajon csak ugyan boldog volt-e? Egy szükség esetére bevett szokás segített neki, hogy a felsőbb rendelést bizonyos mértékben meggyöngítse, de készségesen vágyakozó szívének nagy zavarára méltósága egy idegen testében növekedett. Fél méltóság volt, fél boldogság, fél öncsalás, melyet nyomorúságosan támogatott a szokás, de semmi támasztékra nem talált Rákhel húsában és vérében. És csak félig lesznek igaziak a gyermekek, a fiak, akiket Bilha szül majd neki, és gyümölcstelenül szeretett férjének. Rákhelé volt a kéj, és másé lesz a fájdalom. Ez kényelmes volt, de sívár és iszonyatos néma borzalom, nem elméje számára, mely a törvényt és a szokást követte, hanem derék és bátor kis szíve számára. Rákhel zavarodottan mosolygott. Különben vidáman és jámboran csinált végig mindent, amit csinálni a szabad és parancsolt volt. Bilha az ő térdén szült, a szertartás így kívánta. Hátulról átkarolt a szolgálóját, és órák hosszat buzgón részt vett munkájában, nyögésében és jajgatásában, bábaként és vajúdóként egy szemében. A kis Bilhának kemény dolga volt. Egy nap teljes 24 óráján át tartott a szülés, és a végén Rákhel csak nem épp annyira kimerült, mint a test szerinti anya, de lelkében éppen így kívánta. Így jött világra a Jákob ivadék, akit Dánnak neveztek, alig néhány héttel Lea lévije után a házasság harmadik évében. A negyedikben pedig, amikor Lea azt a fiút szülte, akit Isten dicséretének vagy Jehudának hívtak, Bilha és Rákhel egyesült erővel férjüknek még egy gyermeket ajándékoztak, aki alkalmasnak látszott rá, hogy jó birkózó váljék belőle, amiért is a Naftali nevet kapta. Így Rákhelnek Isten nevében két fia lőn. Ezután egyenlőre nem következett több szülés. A Dudáim. Jákob házas állapotának első éveit csaknem egészen lábán udvarán töltötte, és kinn a legelőn a bojtárokat és béreseket dolgoztatta, csak néha-néha tartván szigorú szemlét. Beszedte tőlük a marha és árujárandóságot, amely lábáné volt, de nem egészen, sőt nem is mindig nagyobb részt. Mert odakin és az udvaron is, ahol Jákob saját árucikkeinek beraktározására több új csűrkamrát építetett, sok minden már lábán vejéjé volt, és szinte két együttműködő virágzó gazdaságról lehetne beszélni, sokszorosan egymásba bonyolódott érdekközösségről, amelyet Jákob nyilván át tudott tekinteni és uralkodni rajta, amely azonban lábán nehézkes tekintete számára már régen nem volt átlátható. Bár ő nem tudta elszánni magát, hogy ezt bevallja, részben aggodalmában, hogy elárulja értelmének hiányosságát, részben pedig régi félelmében, hogy akadékoskodó beavatkozásával elcsüggeszti az áldást tisztartója testében. Ezen a módon még mindig nagyon jól járt maga is. Szemet kellett hunnia, és csak ugyan alig merte már üzleti ügyben kinyitni a száját. Nagyon is lenyűgözően, szemmel láthatóan igazolódott Jákob Isten fiúsága. 6 fiút és vízfakasztót hívott életre 4 esztendő alatt, ez duplája volt annak, amit lábán áldás közben létre tudott hozni. Titkos csodálata csaknem határtalan volt, és ezt Rákhel ölének elzártsága csak kevéssé csökkentette. Hagyni kellett, hogy tegyen, amit akar, és tiszta szerencse, hogy amint látszott, egyelőre alig gondol fölkerekedésre és távozásra. A valóságban Jákob lelkében sohasem halaványult el a hazatérés gondolata, és a föltámadási ebből a sírveremből és a lábán ország alvilágából. 12 esztendő múltán épp oly kevéssé következett ez be, mint 20 és 25 év múltán. De ő pazarul bánt az idővel, öntudatlan tudatában annak, hogy van ideje, mert 106 évet ért meg, és már fölhagyott vele, hogy az utazás gondolatát Ézsau haragja gyanítható lelohadásának időpontjához kösse. Azon kívül élete bizonyos fokig szükségszerűen meg is gyökeredzett Nahalina földjében, mert sok mindent élt itt át, és a történetek, amelyeket valamely helyen élünk át, gyökerekhez hasonlatosak, melyeket ama hely talajába eresztünk. Főképpen azonban úgy ítélte Jákob, hogy a lábán világba történt leszállásából még nem húzott elég hasznot, még nem szedte meg magát benne eléggé. Az alvilágban 2 anyag rejlett, sár és arany. A sarat megismerte. A borzalmas várakozási idő és a még borzalmasabb csalás alakjában, amelyen lábán az ördög Nász éjszakáján lelkét meghasította. Kezdett már vagyonnal is terhesedni, de nem elegendőképpen, nem bőségesen. Ami csak elvihető volt, azt föl kellett pakolni, és lábánból, az ördögből még aranyat kellett facsarni, még nem voltak kvittek, még alaposan meg kellett őt csalni. Nem azért, hogy Jákob bosszút állhasson, hanem egyszerűen, mert úgy volt rendjén, hogy a csalafinta ördög végül is Isten igazában megcsalassék. Csupán a mi Jákobunk még nem látta a döntő erejű eszközt, hogy a végzetet alaposan beteljesítse. Ez tartotta vissza őt, és üzletei elfoglalták. Most megint sokat volt kinn a mezőn, és pusztán a pásztoroknál és nyájaknál tenyésztésbe és kereskedésbe merülve, lábán és a maga számlájára. S többek között ez is oka lehetett, hogy a gyermekáldás folyama megrekedt, jól lehet gyakran az asszonyok és gyermekeik, s a már serdülőben levő lábán fiak is vele voltak a karámoknál, és vele laktak sátrakban és kunyhókban. Úgy volt, hogy Rákhel megkapva valahogyan a magáét, nem tudta tovább elnyomni féltékenységét Bilha a segítőtárs iránt, és nem tűrte tovább az úrnak és szolgálójának érintkezését, és mindkettő készséggel engedelmeskedett tilalmának. Ő maga magtalan maradt az 5. a 6. évben is, amint sajnálatosan gyanítani lehetett örökre. Lea teste pedig ugaron maradt, nagyon kedve ellenére, de pihent mégis 1 éven át, 2 éven át, úgyhogy végül is így szólt Jákobhoz. Nem tudom, mi ez, és micsoda szégyen ér engem, hogy rideg és hiába való vagyok. Ha egyedül volnék, asszonyod, nem történne ez így, és nem maradtam volna áldatlan 2 esztendő hosszat. De itt van a húgom, aki a mi urunknak mindene, és elveszi férjemet úgy, hogy csak nehezen tudom magam tűrtőztetni, hogy meg ne átkozzam, holott szeretem őt. Talán ez az ellenkezés rontja meg véremet, hogy nem hozok gyümölcsöt, és a te Istenet nem akar többé megemlékezni rólam. De ami kiárt Rákhelnak, az megillett engem is, Vedd Zilpát, szolgálómat, és háj vele, hogy szűjön ölemben, és fiakhoz jussak általa. Ha már megvetett vagyok előtted, legalább gyermekeket akarok mindenáron, mert balzsam kell sebeimre, melyeket hidegséget üt rajtam. Jákob alig vetett ügyet panaszaira. Nyilatkozata, hogy Lea is kedves számára, a bágyott udvariasság átlátszó bélyegét viselte. Ezt kárhoztatni kell. Hát nem tudott erőt venni magán egy kevéssé, hogy jó legyen feleségéhez, aki minden esetre eszköze volt súlyos lelki megcsaltatásának, és minden meleg szót, amelyet szólt hozzá, nyomban dédelgetett, drága érzése megrablásának kellett tekintenie. El kellett jönnie a napnak, amikor keservesen meglakolt szívének Gőgiért, ám ez a nap messze volt, és előbb még föl kellett virradnia ez érzés számára a végső diadal napjának is. Lea valószínűleg csak a forma kedvéért tette javaslatát Zilpával, s hogy abba rejtse igazi kívánságát, hogy Jákob gyakrabban látogassa meg. De Jákob, aki oly érzéssel teli volt, ezt nem érezte, gőgösen elsiklott fölötte, és egyszerűen csak közölte készségét és hozzájárulását, hogy Zilpa segítségével újítsák föl a gyermekáldást. Rákhelnál bocsánatot kapott érte, mert az sohasem tudta ezt megtagadni, kivált, mikor a nagykevülű Zilpa, ki bizonyos fokig hasonlított úrnőjére, és sohasem is nyert el Jákob igazi kegyét, az igazi kedves lábához borulva elnézését kérte. Ezután Lea szolgálója alázattal és rabszolgai buzgósággal fogadta urát, nehézkes lett, és úrnője térdén szült, aki segített neki nyögésében. A házasság hetedik, és Jákob Lábán idejének 14. évében szültek Gádot, és a szerencsének ajánlotta föl. Azután a 8., illetve 15. a torkos Ásert, így Jákobnak most 8 fia volt. Az időben, amikor Áser született, történt az eset a dudáimmal. Ruben volt a szerencsés, aki találta, ekkor már 8 esztendő, sötét, izmos, gyulladt szemhéjű fiú. Már a kora nyári arató munkában is részt vett, amelyre Lábán és Jákob is hazajött a birkanyírásból, és amely az átmenetileg alkalmazott béresekkel megerősített házinépet alaposan megizzasztotta. Lábán a jutenyésztő, kinek mezőgazdasági tevékenysége Jákob érkezésekor mindössze egy szezámföld megművelésére szorítkozott, a vízlelet óta árpát, kölest és különösképp búzát termesztett. A búzaföld, melyet agyakkerítés vett körül, s árkok és töltések szeltek át, legjelentékenyebb szántója volt. 6 hold nagyságban hullámzott tova lapos dombsoron, és televény földje zsíros és erőteljes volt, ha időről időre pihenni hagyták, amit Lábán szent és bölcs szabály szerint nem mulasztott el, több mint 30-szoros termést hozott. Ez az év áldásos volt. A megművelésnek, az ekének és a magvető kéznek, a kapának, boronának, a vízontó, merítő vödörnek jámbor munkája isteni jutalomban részesült. Mielőtt a kalászok kihajtottak, Lábán marhája pompás zöld legelőt kapott, a terméstől távol maradt a gazella, a holló, a földet nem lepte el sáska, sem áradás nem söpörte el. A gabona ijár havában teljében állt, annál is inkább, mert Jákob, noha tudvalevőleg nem volt földművelő, ezen a területen is kimutatta áldott eszűségét, s tettel és tanáccsal a szokásosnál sűrűbb vetést honosított meg, miáltal a kalász magszáma kissé csökkent ugyan, de nem annyira, hogy a végeredmény ne lett volna nagyobb, jóval nagyobb, úgyhogy Lábán legalább, amint Jákob számvetésével bebizonyította neki, még úgy is jól járt, ha a termés bizonyos része külön vejének jutott. Mindnyájan kín voltak a munkánál, maga Zilpa is, aki közben Gádot és Asert szoptatta, és csak a ház leányai maradtak otthon, hogy vacsorát készítsenek, Lea és Rákhel. Nádból font napvédő kalapban, Rojtos kötővel ágyékuk körül izzadságtól csillogó testtel és jámbordalokat énekelve sarlózták az aratók nekilendülő karral a gabonát. Mások pedig szalmát vágtak, vagy kévét kötöztek, szamaras vagy ökrös szekérre rakták, hogy az áldás a szérűre kerüljön, marhákkal megtapostassák, szeleljék, megrostálják és kupacba öntsék. A gyermek Ruben is megállta a helyét lábán fiai között a munka ünnepén, s amikor aranyos délután karja ellankadt, a mező szélén elbandukolt. Ott az agyagfalnál találta a mandragóra gyökeret. Éles látás és tudomány kellett hozzá, hogy fölismerje. A bolyhos dudva tojás alakú leveleivel csak kevéssé emelkedett a föld fölé, gyakorlatlan szem észre sem vehette volna. Ruben azonban a sötét, mogyoró nagyságú bogyós gyümölcsökről, a dudáimról felismerte, mi rejlik ott a földben. Fölkacagott és hálát adott Istennek. Nyomban kést ragadott, kört vont, s ásott körös körül, míg a gyökértő már csak vékony rostokon függött. Akkor két bajhárító szót mondott, és gyors rántással kitépte az anyaföldből a répát. Várta, hogy kiáltani fog, de semmi se történt. Mégis valódi és tökéletes varázsemberke volt, akit üstökön fogott, húsos fehér, kétlábú, gyermekkéz nagyságú, szakállas és mindenütt rostos, szőrrel lepett, csodálni és kacagni való manó. A fiú ismerte tulajdonságait. Számos és hasznos sajátsággal rendelkezett. Különösen azonban úgy tudta Ruben, az asszonyok vehették hasznát. Ezért rögtön Leának, anyjának szánta azt, amit talált, és szögdelve szaladt haza, hogy elvigye neki. Lea nagyon megörült. Becéző szavakkal dicsérte elsőszülöttjét, datóját nyomott a markába, és figyelmeztette, hogy atya és nagyatya előtt ne nagyon fecsegjen a dologról. Hallgatás nem hazugság, mondotta. És szükségtelen, hogy mindjárt mindenki tudja, mi került a házba, elég lesz, ha majd kiki érzi jó hatását. Gondját akarom viselni, így határozott, és ki akarom csalni belőle, mire képes. Köszönöm, Ruben, első szülöttem, és az első asszony fia, köszönet, hogy rágondoltál. Mások bizony nem gondolnak rá, a siker tőlük szállt rád, szökelj hát utadra. Ezzel elbocsátotta a fiút, és azt gondolta, most már övé a kincs. Ám Rákhel testvére kémlelődött, és mindent látott. Ki kémlelődött vajon később ugyanígy, és törte csak nem nyakát locsogása miatt?